Tükörcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A Tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére, vendégem Miklósi László történelemtanár, a Történelemtanárok Egyesületének elnöke. Mai témánk mi más lehetne, mint a magyarországi történelemoktatás, de a magyarországi történelemoktatás érzésem szerint valamiféleképpen az egésznek valamiféle lényegiségét is adja, tehát van benne olyasmi, hogy a középiskolai oktatásról, az oktatás egészéről, minőségéről, tartalmáról, aktuális lehetőségeiről beszélünk, de ami talán ennél fontosabb az, hogy a történelmi tudat létrejöttének iskolai alapjairól beszélünk. Magyarországon a úgynevezett és nagyon erősen nyomott identitás, nemzeti érzés, akinek véleményem szerint két alapja lehet, a történelmi tudat, a történelmi ismeretek magunkhoz vétele, a másik a magyar, a Kárpát-medencei kultúrához való viszony. Ennek egyik tartószlopáról, a történelmoktatásról beszélünk. Az elmúlt 25 év alatt, hiszen te végigoktattál, az elmúlt 25 év alatt a történelmoktatásnak, magának, tartalmának, minőségének, szerkezetének, célra irányultságának, az érettségizésben elfoglalt szerepének vannak-e fölismerhető szakaszai, vagy viszonylag egy változatlan trend mentén zajlott ez?
A legnagyobb mértékben változott a történelem tanítás. 1989-ben, pontosan akkor, amikor megalapítottuk a Történelem Tanárok Egyletét, a rendszerváltás részeként, és az egylet alakítása a rendszerváltás dokumentumai közé tartozik, egy óriási felszabadulás volt a korábbi időszakhoz képest. Azt gondoltuk, és azt éltük át, hogy végre a történelem tanítás megszabadul az ideológiai béklyóktól.
Hadd kérdezzek rá, és ez a beszélgetésünk egészére is igaz lesz. Mennyire általános volt ez az érzés? Mit tudsz erről?
Hát én csak azt tudom mondani, hogy akikkel én a legtöbbet találkoztam, azok ezt az eufóriát élték át. És amikor elmentem különösen kisebb falvakba, akkor megkérdezték a kollégák, hogy nagyon messze vagytok, ezt most tényleg? Ezt lehet? Tehát volt különbség, mondjuk Budapest és egy távoli falubeli történelemtanár között. Feltétlenül a Pesttől távol élők is megélték a változásokat. Azt, hogy innentől egyszerűen a szakmai tisztesség, a szakmai felkészültség alapján tanítottunk, és nem volt fölülről elvárt, diktált ideológia. És ez megjelent később a tankönyvekben is.
Magyar történelem, és akkor hagyj beszéljek két nagy kezdőbetűvel róla, az messze nem egységes. Nagyon sokfajta történelem zajlott Magyarországon, különböző korszakokban, akár napjainkban is. Máshogy éli meg egy zsákfaluban élő magyar ember a történeteket, mint a főváros kellős közepén. Az, hogy nincs már rajta ideológiai máz a rendszerváltásnál, mennyire volt egyértelmű, hogy létezik egyfajta vagy többfajta szabadon oktatható történelem? Mennyire vált számotokra világossá, hogy innentől kezdve valamiféle a történészek számára egyértelmű, vagy legalább egyértelműen interpretálható valóságot fogtok tanítani?
Jó néhány évvel ezelőtt, amikor kollégáimmal együtt egy történelmi CD-t készítettünk, játékos CD-t gyerekeknek. Ez volt az első magyarországi CD, amelyen történelemmel kapcsolatos játékok voltak. Úgy fogalmazta meg ezt a bevezetőben, hogy a történelem olyan, mint egy tarka szőttes. Bárhonnan kihúzhatunk egy szálat. A történelem mindig azokra a kérdésekre válaszol, amiket fölteszünk. És mindig az adott koron, és az adott személyen, és az adott csoporton, az adott közegen is múlik, hogy mit kérdezünk, mit akarunk hallani, hogy mit gondolunk, mit tartunk a történelemről. Ez nem is baj, ez helyes. Egyáltalán nem probléma, hogy az iskola egyik történelem tanára különbözik a másiktól, mint hogy a gyerekek is különböznek. Az viszont létkérdés, hogy mi van a tantervekben és a tankönyvekben.
Rögtön rá is kérdeznék, hogy én is abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Tehát az oktatás a történelemre vetett pillantás szabadságának azért szennek kell lennie, de ugyanakkor például van érettségi, ugye? Nevezzük egyfajta kimeneti állapotnak. Az érettségi során a történelmi érettségi tevő diákok számára egyértelmű, hogy mit kell különböző történelmi korszakokról, alakokról, folyamatokról mondania?
Az utóbbi években más a helyzet, mint az előtte levő vagy 20 évben. Tehát azt gondolom, hogy okvetlenül, most visszatekintünk az elmúlt negyed századra, akkor azt kell mondanunk, hogy történt valami a rendszerváltásig, utána történt valami nagyjából 2010-ig, és történik valami azóta. Mert hogy gyakorlatilag a rendszerváltástól 2010-ig bárki is volt kormányon, akár az első Fidesz kormány, az abba a folyamatba illeszkedett. Azzal együtt igaz az állítás, hogy bizony az oktatásban óriási nagyot lendült ki mindig az inga oktatáspolitika, szakmapolitika kapcsán. Hogy most mi legyen a tanterben, és mi ne legyen? Legyenek-e benne ismeretek, vagy ne legyenek? És mennyi? Ez például gyakorlatilag azon múlt, hogy milyen politikai erő van kormányon. Holott ez nem helyes, nyilván egy ilyen dokumentumnak 15-20 évre kellene legalább szabályoznia, függetlenül attól, hogy ki van kormányon, és ebben természetesen a politikai elitnek meg kellett volna egyeznie. Ez sajnos nem történt meg.
Akkor rákérdezek, mert én ezt nem tudom, és feltetőleg a hallgató is sincs ebben tisztában, hogy aki mondjuk 2010-ben érettségizett, valami más tud, mint aki 2014-ben vagy 2016-ban érettségizik?
Válasszuk el a tantervet és az érettség. Ugye az egyik, a tanterv, az iskola mindennapjait szabályozza, ezt úgy hívja a szakma, hogy folyamatszabályozás. Az érettségi pedig ugye a kimenetet végén csattan az os. Ez a kettő együtt írja elő, hogy mit tanítsanak a történelem tanárok, hogy mi történjen az óra. Abban az esetben, hogyha a végén a kimeneti szabályozás erősebb, akkor az iskolának, a tanárnak, a diáknak szabadabb a mozgása, hogy addig mi történik, egy a lényeg, mire a végére érünk, teljesítsük, amit a végére kell. Volt ilyen időszak is az elmúlt 25 évben. Jelenleg azonban nem ez a helyzet, most a folyamatot is igen aprólékosan szabályozza a kerettanterv, ettől minimálisan térhetnek el az iskolák. Most, ahogy ezt némi túlzással mondani szokták, hogyha a mindenkori minisztert a jelenlegi helyzetben az érdekli, november 9-én a második órában mit tanulnak a diákok a 9. osztályban, azt elég pontosan meg tudja mondani. És majd oda megy a szakfelügyelő, és azt mondja, hogy no, miért tetszett elmaradni?
Ez boldog út emlékezetű Réva jelvtársra emlékeztet egy kis, mint hogyha abban a korban volt ez eléggé természetes, hogy percre pontosan tudták, hogy éppen mit mond magnószerűen a tanár.
Igen, tehát vannak, akik itt személyes emlékeiket idézhetik föl.
Konkretizáljunk egy dolgot. Élő emlékezet számára a közelmúlt, mondjuk a 20. század feltetőleg fontosabbnak kéne, hogy legyen, mint mondjuk a időszámítás előtti második évezred. A tantervben, a folyamatszabályozásban és a kimeneti szabályozásban például a görög-perzsa háborúk súlya, részaránya, részletezettsége, tanítási elvárásai ugyanolyan súllyal szerepelnek, mint például a 20. századi történelmi anyagok?
Nem, és az elmúlt években sem így volt. Az érettségi nagyobbik része a 19-20. Századdal foglalkozik, és a legnagyobb része a 20. századdal, és ez így helyes. A legutóbbi évek változása, és ezt éppen mi kezdeményeztük, és mi szakmailag ezt fennhangon üdvözöltük is, hogy a legutóbbi évtizedekre több idő jut az iskolában, konkrétan a 8. illetve a 12. osztályban 1945-től fog majd kezdődni a tanítás ezeken az évfolyamokon. Ez nagyszerű egyfelől, hisz végre már az utóbbi évtizedekre több idő és figyelem juthat, sőt, a rendszerváltás utáni időről is tanítani kéne, mellesleg a mi utolsó szakmai konferenciánkat pont erről rendeztük, hogy a rendszerváltás után mi történt és mit kezdjen ezzel a tanár. De, mint mindennek, ennek is megvan az ára, mert hogy az előző 3 év az összesűrűsödik, és itt a csapda. Sajnos nem azt tették tantervek készítői, és a ezáltal a tankönyvírók sem, hogy alaposan végig gondolják, hogy mi az, ami kihagyható az anyagból. Bevenni nagyon könnyen bevesznek új ismeretet. A hajóból kidobni inkább sem. Most körülbelül ott tartunk, hogy a hajó nem csak billeg, hanem erősen süllyedés közeli állapotban van. Mindenki, akinek általános vagy középiskolába járó gyermeke van, tudhatja, hogy a gyerekek elmaradtak az anyaggal, a tanárok küszködnek, mert képtelenek ennyi ismeretet megtanítani. Nem is lehet. Kevés az a tanár, aki emelt fővel azt mondja, hogy kihagyom az 1/3-át, mert nem kell. Általános iskolában ez könnyebben megtehető, érettségin azonban csapdahelyzet van, mert ott kellhet. Középszinten még hagyján, egyébként ez is változni fog az érettségi követelmények a közeljövőben, de az igazi nagy csapda az emelt szinten van. Igaz, hogy ez kevés diákot érint, 100 diák közül körülbelül 5-6-ot, de aki mondjuk humán egyetemen szeretne tovább tanulni, neki nyilván érdemes ezt a vizsgát letenni. Ott aztán mindent vastagon. Ott nem az az érdekes, hogy mit tudsz, hanem derítsük ki, hogy mit nem tudsz. És ott, hogy az előző kérdést ne hagyjam megválaszolatlanul, bizony esetenként teljesen fölöslegesen az aténi demokrácia kialakulásának részlet kérdéseire is rákérdezhetnek a vizsgán. Tehát nem a dolog lényegére, hanem mellékes szűrőzések, adatok kikérdezése és felidéztetése történik ebben a vizsgatípusban.
Nem biztos, hogy a diák átlátja, hogy miért tört. Én még emlékszem az én 3 gimnáziumban érettségizett gyerekemre, akik például az első világháborúnál nem nagyon jutottak túl, és Károly Mihályról nem nagyon sokat tudnak, holott azóta azért eltelt vagy 100 év. Térjünk vissza annak a pontosítására, hogy hogyan történik az ennek a történelmi anyagnak a kijelölése és a közoktatás tanulói testére szabás.
Ez korábbi időszakokban úgy történt, hogy amikor megalkották az első nemzeti alaptantervet, hosszú-hosszú időn keresztül vitatkoztunk róla, és a szakma kiizzadta ezt az alaptantervet. Például a mi egyesületünk szakértői is részt vettek abban a munkacsoportban, amelyik dolgozott ezen az anyagon, és ténylegesen megvitattuk, hogy mi legyen benne. Hosszú idő alatt kiérlelt és ténylegesen legitimált szakmai anyag. Ma ez nem szokás. Most a nyilvánosság teljes kizárásával valakik elkészítik ezt az anyagot. Jó esetben megjelenik a szerzők neve is az anyagon, nem mindig volt ez így. Volt, hogy meg se jelent. Egészen abszurd módon, hogy kikétel. Ráadásul részben a kapkodás miatt esetenként nagyon kínos hibák kerülnek az első nyilvánosságra hozott anyagba, amiket mi kiszoktunk csemegézni, és hát nyilván fölhívjuk erre a figyelmet. Egyetlen egy példát mondom. A jelenlegi kerettantervnek, amikor az első vitára bocsátott változatát nyilvánosságra hozták, abban ilyenfajta elvárások szerepeltek, nem pontosan mondom, de a lényegre utalva, hogy a diák az ország 3 részre szakadása idején, tehát ugye az oszmán törökök idején, sőt, ne adj Isten a tatárjáráskor is, a nemzeti érzést mutassa, és hasonló kritériumok. Na most ez roppant jó pofa ahhoz képest, hogy mikor jelent meg a nacionalizmus. Hát legkorábban is az 1700-as évek végén, második József idején, és nem századokkal korábban. Leírták többek között történészek is. Abszolút.
Na, rá is tértünk akkor a legkényesebb részekre, hogy hogy áll össze egy ilyen tananyag. Ugye mondtad az elején, hogy a történelmi színes szőttes, és akkor menjünk ebbe bele, hogy nézzük meg, hogy mit tartalmaz ez a színes szőttes, és akkor legalább két irányba elágaztatnám, de valószínűleg több irányba is, és majd el fogunk jutni a nemzeti tudatig is. Az első, hogy a magyar történetben, mint minden nép történetében, roppant kényes, roppant kellemet légyelni való szakaszok fordulnak elő. A kérdésem az, hogy mennyire szerepelnek ezek a ilyen-olyan negatív megítélésű történések a magyar történelem oktatásban. A másik, hogy mennyire különböző népcsoportok a hazánkban, vagy a Kárpát-medencében élő különböző népcsoportok különböző társadalmi rétegek megközelítésében tárgyalnak különböző történelmeket.
A helyzet még ennél is hosszabb, mint ahogy a kérdés szól. Hagyományos történelem tanítás szerint nagyon kevéssé mutatjuk be a tanítás mindennapjaiban ennek a sok nemzetiségű országnak a történetét és életét. Holott be kellene mutatni például a modernkor előtti foglalkozásokat. Drótos Tótot, vagy az Üveges Tótot, a Szatócs zsidót, és mondjuk a Teknővájó cigány. Vagy egy másik szituációban.
Vagy a szepességi iparos embereket,
így van, csak németül tudtam. Így van. Hány történelem tanár hívja föl arra és tudatosítja a diákjainak a figyelmét, hogy a legtöbb szabad királyi városban magyar szót elvétve lehetett hallani. Mert hogy német ajkúak voltak természetesen. A városok, így van, miképp a bányavárosok is tipikusan. Egyszerűen a többségi, már a ma többségi, magyarok története jelenik meg jellegzetesen a tankönyvekben, és nagyon jellegzetes pontokon szinte kivételszerűen jelenik meg bármiféle nemzeti etnikai kisebbség, és amikor ezek megjelennek, tipikusan konfliktusos helyzet. Tehát akár 48-ban, ugye, hogy nekünk rontottak, de azt már nem mutatjuk be, hogy egyébként kik harcoltak a magyarokkal együtt.
Meg hogy milyen vérengzések voltak egyébként más nemzetiségek.
Világos, de én most csak ennél az eseménysornál maradok, vagy mondjuk hányan mutatják azt be, hogy az aradi 13 rokonsága az hányféle nációra vezethető vissza?
Ők csak ketten voltak magyar nyelvűek.
Így van, és örményektől kezdve föl és lefele számos rokon található.
Volt olyan időszak az elmúlt 25 év történetében, amikor ezek a nagyon fontos és a nemzettudat és egyáltalán a tudás szempontjából igen jellemző részleteket is tanították?
Nem volt az olyan rég, amikor több olyan tankönyv is megjelent, választható volt és tanítani lehetett belőle, amely ezeket már nagyon korszerűen kezdte bemutatni. Mondjuk volt egy körülbelül jó 10 év, amikor ezek kezdtek megjelenni, majd lett néhány olyan könyv, sorozat, ahol ezek egyre jobban kezdték a szerzők kibontani, elvégre kevés nehezebb dolog van a világon, mint tankönyvet írni. Ha egy történész vagy egy történelemtanár roppantul ismeri a szakmáját, akkor sem tud egy csapásra tankönyvet írni, ez egy hosszú folyamat. És sose az első tankönyve lesz a szerzőnek a legjobb, hanem majd, amikor másodszor, harmadszor, negyedszer megírja, akkor kezd alakulni a dolog.
Van kiérlelt és a szakma által elfogadott tankönyvíró gárda, vagy réteg, vagy olyan kiadó, amelynek a tankönyveire bízásra lehet bízni a gyerekeinket?
Én tudnék ilyeneket mondani, de nagyon szomorúan hozzá kell tennem, hogy ezek többsége, és most nem fogok szépet mondani, indexre kerül. Jelenleg ezek többsége nem választ. Állami iskolákban semmiképpen. Éppen most ezekben a hetekben van a tankönyvrendelés a következő tanévre, és a minisztérium azt nyilatkozta néhány héttel ezelőtt, hogy a tavalyi évtől eltérően most már engedékenyebbek, és bármilyen művet lehet rendelni, amely hivatalos engedéllyel rendelkezik, tehát rajta van a tankönyvjegyzéken. Az a szomorú helyzet, hogy ez nem így van. Mert van például történelemből egy olyan ötödikes történelem tankönyv, konkrétan egyébként a Mozaik kiadó ötödikes könyvéről beszélek, amely minden létező engedéllyel rendelkezik, ami szükséges, és mégsem rendelhetik meg az állami iskolák. Mert olyan helyzetet teremtettek a szabályozással, hogy az állami iskolák, ha szeretnék, sem tehetik ezt meg.
Részletezd azt ezért, mert a hallgató ezt nyilván nem tudja. Gondolom,
világos.
Az árversenyről beszél.
Nagyon bonyolult a történet. Egyrészt decemberben hoztak egy olyan tankönyvtörvénymódosítást, ami előírja, hogy a tankönyvjegyzéken egy tantárgyból legfőjebb 2 könyv szerepel. Ez önmagában abszurd és elfogadhatatlan.
Miközben volt az a nyilatkozat, hogy 5 évig az eddigi jogokat megszerző kiadványok, azok változatlanul léteznek. Tehát a jogokat nem vesztették el a szerzők és a kiadók.
Nem csak erről van szó, hanem még most is, részben ahhoz kapcsolódva, amit említettél, hatályos, érvényes engedéllyel rendelkeznek bizonyos művek. Na de történelemből most az a helyzet, hogy pillanatnyilag 2 darab állami könyv mellett van egy engedéllyel rendelkező 3. nem állami történelemkönyv. Megjegyzem, 2 évvel ezelőtt kb. 6-7 hasonló könyv volt.
És a többivel mi lett egyébként?
Nem engedélyezték, és így hullott ki a legtöbb.
De ezt cenzúrának hívtuk magunk között régebben, nem?
Hát így is lehet hívni. Finomabban szólva indexre tették, csúnyában fogalmazva betiltották, másképp fogalmazva állami iskoláknak nem engedélyezték a használatát. A tavalyi tanévben Hoffmann Rózsa körlevélben utasította az iskolákat, hogy milyen műveket rendelhetnek meg. Ez volt a szűkített tankönyvjegyzék. Most egy másik technikát alkalmaztak, és egy weboldalról, a kelló adott weboldaláról, amin egy bizonyos ikonban csak azokat a könyveket lehet megrendelni. Ez az ikon arról szól, egy NAT ikon, Nemzeti Alaptanterv, ez arról szól, hogy az adott könyvnek van-e folytatása a későbbi években. Igen ám. De ennek a könyvnek miért nincs folytatása? Azért, mert az állam hiába nyújtották be neki előző ősszel, visszaadta, és nem adott rá engedélyt. Tehát az állam visszaadja a könyvet, nem engedi meg a folytatást, és utána egy fél évvel később azt mondja, hát sajnos nincs engedélyed, így járt el.
Ügyes, ahogy ezt mondani szokás, nagyon ügyes. Vendégem Miklósi László történelemtanár, a Történelemtanárok Egyesületének elnöke. Megvan az a döntéshozó kör, amely kiszűri, hogy mik azok a korszerű elveket tartalmazó történelmoktatást lehetővé tévő könyvek, amik ellenkeznek ezzel a múltban való bogarászással együtt járó újabb ideológiai mázzal.
Nagy viták voltak talán 10-15 éve arról, komoly szakmai viták, hogy merre van az előre a történelemoktatásban. Ezt a szakma úgy hívta, hogy az érettségi A vagy B változatát fogadjuk el. Egyébként akkor a konzervatív szabályozás győzött, amelyik kevésbé akart ellépni a korábbi gyakorlat. A nemzetközi gyakorlatban teljesen egyértelmű, a történelem nem lehet csak politika történet. Éppen a mi egyesületünk érte el körülbelül 12-15 év alatt, hogy ez a gondolat Magyarországon megjelent, először meggyőztük a történészeket, legelőször még barátaink történészek is azt mondták 4 szem közt, hogy most 2 vagyunk, ugye nem gondolod komolyan. Mondtuk, hogy de. Így kezdtük. Majd ez a szabályozás bekerült akkor a tanterbe, később ennek alapján jelentek meg a tankönyvek, és bekerült az érettségébe. Most az ellenkezője történik. Miközben azt állították a jelenlegi kerettantterv készítői, hogy hát ők természetesen nem politika történetre koncentrálnak, bizonyítható, kimutatható, hogy visszaléptek. És alapvetően a mostani történelemtanítás, az elvárt történelemtanítás, az egy politika történet túlsúlyú tanítás.
Hadd kérdezek rögtön rá, hogy a hallgató is tisztába jöjjön, mert én azt gondolom, hogy mi értjük, hogy politika történetet oktatnak komplex történelem helyett. Milyen szavakkal lehetne lefedni az egyéb történelmeket, ami a politika történeten kívül is van?
Öltözködés, étkezés, szokások, mentalitás, rettentő fontos. Erről alig szoktunk beszélni, a mentalitásról. Ez, ami a legnehezebben változik.
Érdekviszonyok.
Hát hogyne. Mondhatjuk gazdaság, és sorolhatnánk, de ami a mentalitást illeti, mondhatnánk az, hogy ma Magyarországon, aki 50 éves vagy idősebb, mind mondjuk 50-60 éves, akkor mi Kádár köpönyegéből bújtunk ki. És amíg élünk, ez rajtunk van, mert ott ahhoz szocializálódtunk, abban nőttünk föl. És a mostani rendszerváltás utáni nemzedék egy más világban nőtt föl, más világot élnek.
Remélem, hogy van időnk arra, hogy ezt a más világot is kellően a hallgatók ismereteire bízunk. Hagy térjek vissza erre a sokfajta történelmi oktatásra. Tehát voltak olyan tankönyvek, amelyek képesek voltak a politika történet súly alól kimászni, és a diákok számára sokfajta történetet mutattak be. Képesek voltak-e, hogy ennek a sokfajta nációnak, ennek a sokfajta szociális összetételű országnak a történetét is bemutassák?
Csak egy félmondat kiegészítés, hogy a helyzet most viszont jobb egy kicsit annál, amit mondtál, mert még azok a tankönyvszerzők is, akik korábban politika történetet írtak, megértették, hogy most már életmód is kell, és más téma is kell, és nőtörténet is kell, és ők is tettek bele ilyen elemeket. Viszont sokkal nehezebben és lassabban változik a kisebbségek bemutatása. Vannak már, vagy pontosabban voltak erre is jó megoldások. De sajnos itt az történt, hogy ezeknek a könyvsorozatoknak mondjuk az első darabja elkészült, talán a második, most még egy-egy iskolában használják, a többi már a szerző számítógépében maradt, mert ezek a sorozatok nem kaptak engedélyt. Én nagyon csúnyán szoktam mondani, ezek a szellemi értékek mentek a kukába.
Irtozatosan erős nyomás van abban az irányban, hogy nemzeti tudat, nemzeti önérzet, nemzeti méltóság, és sorolhatnám a nemzetivel gazdagított jelzős szerkezeteket, de nyilván a történelmi oktatás tenne ehhez a legtöbbet hozzá. A mai állapot szerint, és akkor lehet, hogy elég, hogyha csak az utóbbi 5 év tendenciáit veszük szemügyre, az, hogy ez a nemzeti tudat ténylegesen milyen tartalommal bír, mi történt a múltban ahhoz, hogy most erre büszkék legyünk, és ennek az identitásnak nyugodtan hódolhassunk, ehhez mit kapnak a gyerek? Történelmi oktatás mit ad a számukra vajon?
Hát egyrészt természetesen a tananyag része, a nemzetté válás. 30-40-50 éve is a tananyag része volt, mondjuk meg régebben is a reformkor például, szabadságot, vagy második József időszaka, ami ugye különösen fontos időszakok ebből a szempontból, a magyar tört. Ilyen értelemben ezzel nincs probléma, azt gondolom. Nyilván rengeteg múlik az adott tanár. Én soha nem hagyom ki a diákjaim számára, hogy akkor nézzük meg, hogy miben különbözik itt a Magyarországon élő román, vagy szlovák paraszt, vagy mit tudom én, állattartó, attól a magyar paraszttól, akiben előbb-utóbb föltámad a nemzeti érzés. Mit akar az egyik, és mit akar a másik? És rájönnek, hogy tök ugyanazt. És hogyha a magyar esetében ezt egy pozitív kategóriának tekintjük, mi a problémánk azzal, ha pontosan ugyanezt akarja, történetesen egy román? Egy kollégám azt játszotta el diákjaival egy osztálykiránduláson, hogy a Felvidéken bementek egy kiállításra, és megbeszélték a kiállítás rendezőivel, Stúrhoz szólt a szlovák nemzeti toposzról, az ottani Kossuthról a kiállítás. Igen. És megbeszélték az ottani kiállítás rendezőivel, hogy letakarják az idézetek, kitől származnak az adott idézetek, és magyarul is ki voltak írva az idézetek, és akkor megnézték ezeket az idézeteket, és a középiskolások kapásból rávágták, hogy Kossuth. Mert Kossuth is mondhatta volna. Történetesen ezeket Stúr mondta. Ugyan azok a gondolatok. Csak az egyik a magyarok számára hangzott el, a másik pedig a szlovákok számára. Szerintem soha nem fogják ezt a játékot elfelejteni ezek a diákok.
Eljutott az a pillanat, amikor egy nagyon kényes kérdést kell, hogy föltegyek. Miszerint az, hogy ez a nemzeti válás, a nemzeti tudat tulajdonképpen felülről való kialakítása és ápolása és elterjesztése elsősorban nem a kisebbségek elleni nemzettudat felépítéséből fakad.
Nyilvánvalóan, amikor meghatározom bármilyen közegben, hogy ki vagyok én, akkor másokhoz képest határozom meg. Nagyon keveset tudunk arról, hogy az őskorban volt-e bármiféle ilyen azonosság tudata egy csoportnak. De ha föltesszük, hogy volt, akkor az én hordám a másikhoz képest szebb, jobb, ügyesebb. Bátrabb. Tehát a csoportképződésnek a lényegéből adódóan, amikor önmagát meghatározza, akkor szemben áll a szomszéddal a másikkal. Nézzünk egy másik példát. A diákjaim mindig meg szokták érteni, és sose okoz nekik problémát, hogy a zsidónak született Jézus, amikor egy új vallást alapít, hát akkor nyilván, hogy egy csomó mindent máshogy fog csinálni, mert különben nem lenne új vallás. És akkor nyilván a zsidókhoz képest fogja meghatározni az új vallás szabályait, és akkor, hogyha ott szombat volt, akkor itt vasárnap lesz. Hogy csak egyet mondjuk. Hát logikus, hát nem lehet ugyanaz.
Beszél, hogy nem is Jézusról beszélünk, hanem a 3.-4. századi nagy vallás bölcseleti.
Világos, természetesen, hogyha most valójában néznénk, akkor ugye erről van szó, de kicsiknél ez még személyhez köthető mondjuk 5. Ezek azt gondolom a világ legtermészetesebb dolgai. Csak segíteni kell a diákjainkat, hogy ne feltétlenül a másik ellenében keressük önmagunkat. És muszáj most itt egy másik témára utalnom. Ezek a nemzeti traumák. Nagyon gyakran elhangzik az, hogy neked mi fáj? Nekem Trianon.
Nemzeti traumák alatt mindig Trianont értjük, vagy van más is?
Van, aki azt mondja, hogy holokauszt. Általában ezt a kettőt szokták így szembefordítani, hogy na akkor most nekem holokauszt fáj, neked Trianon, vagy nekem Trianon, neked holokauszt. Ami azért egy abszurdum.
Nincs más nemzeti trauma.
Hát hogy ne lenne? Hogy ne lenne?
56, hát 49, 1849.
Töménytelen vagy. Sok. Gyakorlatilag a 20. század másból sem áll, mint nemzeti traumákból. Én csupán a két ilyen sziklaszítként kiemelkedőre utaltam az imént.
Amik egymással szembe vannak fordítva.
Amik mondjuk azt, hogy sokszor ki vannak játszva egymás ellen, és ez elég drámai. De hát gyakorlatilag milyen abszurdum, hogy a 20. században nagyon nehéz egy igazán rokonszenves magyar politikust fölmutatni. Nagy bajban lennénk, hogyha ilyet akarnánk keresni. A 19. században csokorba lehet kötni, mondjuk a csodálatos, a ma már csodálatosabbnál csodálatosabb reform nemzedéket, vagy akár a szabadságharc hőseit. Megjegyzem, ha beleolvasunk a napló jegyzeteikbe, vagy éllapi csatáikba, akkor annak idején az persze nem volt ennyire felhőtlen.
Én még emlékszem azért a közelmúltban arra, hogy Széchenyi és Kossuth mennyire ellentétben volt egymással által, mint ugye valójában is így volt, de hogy különböző politikai pártok tűzték a lobogójukra ezt a nevet külön-külön egymással szemben, az már mégiscsak elég borzasztó volt, de hát a történelem mindig ismétli önmagát.
Ez belefér a dologba és a történelem tanításba. Ami viszont nem fér bele, csak mert itt a politikára utaltál az imént, az viszont már végképp nem fér bele, azt gondolom, hogy egy párt vagy egy pártpolitikus történelmi kérdésekben óhajtson állást foglalni. És erre is volt példa. Nem egyszer. Például az egyik párt már a mostani választás előtt 4 évvel fölvette a pártprogramjába, hogyha ők győznek, akkor eltörlik a finnugor rokonságot. Mint pártpolitika. Azért ez elég abszurd. Tehát jó lenne, hogyha...
Nem akarják a magyar történelem egyébként igen szégyen teljes lapjait is eltörölni, mert sokkal egyszerűbb lenne egy teljesen homogén dicsőség történelemmel
hát
foglalkozni.
Nyilván, tehát jó lenne, csak hogy ezt muszáj elmondanom, hogyha a történelem az egy tudomány maradna. Megjegyzem, sajnos az alaptörvény is egy egészen új helyzetet teremtett negatív irányba, amikor a nemzeti hitvallásnak nevezett preambulumban nem tudományos megközelítés van, hanem mítikus. Életveszélyes, hogyha a történelme a mítoszokkal azonosít.
Ráadásul, mintha közel 50 évet ki akarnánk törölni a magyar történelmből, mintha ez egy olyan szakadék lenne, ahol tulajdonképpen nem is éltünk, hanem éppen hogy csak túléltünk.
Erről már nem is szólva, tehát van ott még számos más probléma is, de ezt szokták a legtöbbször említeni, tehát nem lehet a történelemből kitörölni korszakokat magától értetődően, semmi. De azért az életveszélyes, hogyha egy tudományt nem tudománynak tekintünk. Világosan tudni kell, hogy a történet tudományban a történészek között vannak viták. Legyenek is. De hogy mi a különbség e között, vagy a között, hogy sumer magyar rokonság, vagy Jézus is magyar volt, azt mondjuk szeretném, hogyha minden általános iskolás is tudná, nem csak a középiskolások. És erről például alig tudunk beszélni az iskolában.
Hogy miről tudtok beszélni az iskolában, akkor hagyj rejtsem egy kérdés mögé, de akkor ezt innentől kezdve lehet, hogy teljesen tér lesz a pálya. Tehát, hogy mennyire vannak a magyar fiatalok felvértezve mindenfajta hamis és a múltat visszafelé átalakító történelmi tudatformálással szemben mennyire vannak felkészítve arra, hogy ne legyenek fogékonyak ilyen hamis, tulajdonképpen dajka mesékre, amik teljesen át akarják alakítani azt, ami a közös vagy egyéni múltainkkal történt?
Sajnos nagyon kevéssé. Rengeteg múlik azon, hogy az adott diák milyen családból érkezik, milyen a tanára. Természetesen múlik azon is, hogy milyenek a barátai, milyen weboldalakat néz, rettentő fontos. Nagyjából ezek. Azért azt tudni kell, hogy mi tanárok az iskolában, a diákokból, én mindig ezt szoktam mondani, kb. Az ötödik helyen vagyunk, hogy mennyire hatunk a diákjainkra, és az én tanítványaimra, én tanítok vagy 250 fiút és lányt, vagy lányt és fiút, én kb. 5-10%-ban tudok rájuk hatni. Na most jó esetben
mármint persze... Mármint a történelmi tudatukra.
Bármire. Emberségükre, tisztességükre, történelmi tudatukra, ismeretükre. Persze minden egy kicsit magára adó tanár szeretné azt, hogyha ez nem 5% lenne, vagy 10, esetenként néha 100. És persze, egy diáknál lehet, hogy 100. Mert azért lesz történész, azért lesz régész. Tudunk ilyen történeteket, de az egy-egy diák. A középiskolások legelső közege a net és a kortárscsoport. Egyre kevesebbet néznek tévét, mindenképp a net van az első helyen, tévé a második helyen, kortárscsoport, ezután jönnek a szülők, és utána az iskola. Felsősöknél picit más a helyzet, de ott sem jut sokkal több nekünk a gyerekekből. Körülbelül ez az a sáv, ahol a tanár felelőssége van. Hogyha ez a gyerek a napjának a többi részét olyan közegben tölti, ahol hagymázas őrületekkel tömik a fejét, akkor egészen más helyzetben van a tanár, mintha csak egyebek mellett megtalálna ilyeneket is. C-változat, hogy otthon kimondottan, hogy mondjam, már fölhívták a figyelmét arra, hogy ilyen is van. Tehát ez három egészen különböző alaphelyzet. Éppen ezért hoztuk létre egyébként a Tényleg weboldalt, ami a diákok és az érdeklődő nagyközönség figyelmét fölhívja ezekre a történelmi őrültségekre.
Hadd kérdezzek rá az oktatókra, akinek a szerepét véletlenül nyilván tapasztalatod alapján ez így is van, 5-10%-ban húztad meg, tehát nem a legmeghatározóbb személyiségként a történelmi tudat formálása szempontjából. Mennyire egységes, mennyire például a szélsőjobboldali eszmék áfiuma ellen védett a történelemtanárok ismerete, tanítási motiváltsága, mit tudsz erről, mit tudnak az egyletben erről, hogy melyik történelemtanári kör miket tanít?
Hát először is erről semmiféle felmérés nincs, és természetesen a történelem tanárok is a társadalom részei.
Ilyen és kényes kérdések felmérősi jegyzéken nem is készül Magyarországon, nincsenek
ilyen is. Tehát magyarul, arról van felmérés, hogy mondjuk fiatal felnőttek vagy középiskolások hogyan vélekednek kirekesztő gondolatokkal szemben, kirekesztéssel, befogadással, kisebbségekkel, vagy konkrétan zsidókkal, cigányokkal és egyebekkel kapcsolatban, egyéb kisebbségekkel kapcsolatban, ilyenek vannak. De én most arról beszélek, hogy a tanárok milyenek. Na, ilyenről nincs. Vagy én nem tudok róla pontosabban. Van olyan történelemtanár, sőt iskolaigazgató, aki náci. És most is iskolaigazgató.
A tordasi például.
Például, így van. Nyilvánvalóan és köztudottan vannak olyan tanárok, adott esetben iskolaigazgatók, akik a szélső jobboldal eszméit vallják. És hát el lehet képzelni, hogy mennyire mások azok a történelem órák, ahol egy szélső jobboldali történelem tanár tanít. Tehát én egy harmadik példaként arra hívom fel a figyelmet, és az a tanár nem szélső jobboldali, de azt gondolom megengedhetetlenül viselkedett, aki a nemzeti érzést úgy hajtotta túl, hogy amikor a 8. diákja mindent leírt a dolgozatban Trianonról, akkor azért adott neki 4-est és nem 5-öst, mert nem írt Trianont sajnáló és sírdogáló verscímeket. És ezért kapott az illető diák 4-est. Mellesleg ugyanez az ember többször tett antiszemita kijelentéseket is. A tanárok között is vannak antiszemiták, sokkal többen vannak cigányellenesek, hogy finoman fogalmazzak, és a kirekesztő attitűd az hogyha most itt pártokra vetítenénk, és ezt én ugye a pártpolitikát kerülöm, de a történelem tanárnak tanítani kell jelenismeretet. Tehát ez nekem ugye szakmai kérdés. Tehát a kirekesztő érzületek, azok nem kizárólag az egyik vagy a másik párt szimpatizánsai között jelennek meg, hanem a legkülönbözőbb pártok szimpatizánsai között. Ez társadalmi jelenség. És ez bizony előfordul a tanárok között, tehát a tanárok gyakorlata nem egységes, különböző, a tanárok igen kevéssé kapnak segítséget ahhoz. Mi persze az egyletben mindent megteszünk azért, hogy kapjanak a kollégáink. Konferenciákkal, egyéb rendezvényekkel, kiadványainkkal, projektjeinkkel. Mi azon vagyunk negyedszázada, hogy segítsük a kollégáink munkáját, de egyébként ezen túlmenőleg kevés segítséget kapnak a tanárok, például ahhoz, hogy korszerűen és hitelesen tanítsanak.
Vendégem Miklósi László történelemtanár, a Történelemtanárok Egyesületének elnöke. Vessünk egy pillantást, ha már a tanárokról és a tanárok beállítódásáról és az általuk elért eszmék terjedéséről van szó, a tanárok tanáraira, a felsőoktatásra, a történelemoktatásra. Mennyire egységes? És akkor két kérdésem is volna, és akkor rögtön konkretizálnak. Tehát egyrészt, hogy mennyire egységes, mennyire tudományos, mennyire szakszerű általában a magyar felsőfokú történelemtanárképzés helyzete, vagy nem tudom, egyéb bölcsészek is vannak, akik ilyesmiket tanítanak. A másik a Trianon szindrómához való viszony, tehát a Trianonhoz való vezető út, tényleges történelmi feldolgozottságát ezeknek a történelemtanároknak tanítják-e, hiszen az azért meglehetősen sokrét és elég alaposan feldolgozott anyag. A magyar történész szakma, amennyire én olvastam, mindent megtett, hogy ez ügyben világosan lássunk.
Hát igen, de rögtön hozzáteszem, hogy lehet, hogy ebben is lesznek most változások. Ugye hát itt most új történeti intézetek is elkezdték a munkát.
De tehát nem egyetemi intézetek? Vagy?
Nem egyetemi intézetek, de nyilván az új intézetek azok hatni kívánnak. Mind a közoktatásra, mind a felsőoktatásra, mind a médiára. Tehát itt még találkozhatunk új helyzettel, de a jelenlegi helyzet, ahogy én látom, és én csak egyes elemeire látok rá, az a felsőoktatásban is sokszínű. Tehát azt gondolom, hogy itt is nagyon jelentősen személyfüggő. Tudok olyan egyetemi oktatóról, aki azt mondta az ókori témájú óráján, hogy hát csak nem fogunk arról beszélgetni, amikor az volt a téma címe, hogy mindennapi élet az ókori Rómában, hát csak nem fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan mártogatták borba a kenyeret, és akkor ehelyett lenyomta a köznép és az arisztokrácia harcát. Jó kis politika történetet. Tehát ilyen is van. És akkor most ez a politika történet, vagy életmód történet téma. De hogyha egy nagyon nagyot lépek, akkor mondjuk Trianon kapcsán a téma adott. De hogy azt hogyan közelíti meg az adott tanár, teljesen mindegy, hogy általános iskoláról, középiskoláról, vagy tanárképzésről beszélek, vagy történészképzésről beszélek, ott rengeteg múlik az adott oktatón. Én azt gondolom, hogy természetesen mindenkinek joga, hogy a saját világnézete meglegyen. Az már kérdés egyébként, hogy ezt mennyire adhatja elő az órán. De szakszerűnek kell lenni, és tudományosnak kell lenni bármely iskola fokozatban. De most muszáj utalnom arra is, hogy mi 1993-ban hoztunk egy dokumentumot, máig büszkék vagyunk rá, és a tte.hu oldalunkon, a címlapon váltogatva mutogatjuk ennek a pontjait. Ez az állásfoglalás a tárgyilagos történelem tanításról című dokumentum, amelynek az egyik pontja például arról szól, hogy a diákunk nem kaphat azért rosszabb jegyet, mert hogyha a tényeket ismeri, más következtetése jut, mint a tanára. Körülbelül így gondolom.
A Trianonhoz vezető útnál Ugye eléggé meghatározó a nemzetiségek helyzete, a különböző Magyarország, a magyar államba beágyazódott nemzeti kisebbségek nacionalizmusa, ami valószínűleg szinkron történet a magyar nacionalizmussal.
Esetleg megkésett.
Esetleg megkésett változata. Tehát mennyire kötelező tudományos disziplina a készülő történettanárok számára ennek ismerete?
Hát azért mondjuk az érettségén van egy olyan témakör, ami a kisebbségekkel foglalkozik. Az biztos. De hogy mi lesz ennek a tartalmában, azt nyilván ilyen központi direktívát nem szabályozhatják. Ami egészen brutális, és talán figyel a hallgató, hogy én ritkán fogalmazok ilyen erősen, de most szándékosan használtam a brutális kifejezést, hogy legalább 20 évig a rendszerváltás után, egyébként történetesen ez előtte is így volt, az érettségiben és a tankönyvekben Trianon az mindig így jelent meg, hogy a trianoni béke. Most tudod, hogy hogy jelenik meg?
Trianoni diktátum.
Így van. A trianoni béke diktátum. És ez azért, azt gondolom, nagyon elgondolkodtató. Egyrészt napnál világosabb, hogy itt van egy elvárás. Ha tetszik, ha nem, ez diktátum. Pont. És ez egy rendelet. Nincs appelláta. Ezt tanítod, és kész. Na most a helyzet azért szép, idézőjelben. Mert hát persze, hogy diktátum. De nem az lenne a cél, hogy a diák erre maga jöjjön rá. És a csuda tudja hogyan, de az én diákjaim mindig rájöttek, hogy diktátum, és ezt szokták tudni 20 évvel ezelőtt is. Sőt, ez speciál 30 éve is tudtál.
Hát általában nem a vesztes szokta a békefeltételeket lediktálni.
Persze, de azért azt is tudják ma már, és azt gondolom, hogy erre tényleg esetenként nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mint mondjuk 20 éve, hogy hát igen, ezt elszúrták a győztesek, ezt a dolgot elszúrták.
Igen.
De ezt tényleg világossá kell tenni, hogy azért itt okozati összefüggés van, ebből a szempontból az első és a második világháború között. Ha tetszik, ha nem. Nyilván nem egyenes út, de van kapcsolat.
Mi ezt nagyon jól megbeszéljük itt egymással, de valójában én arra lettem volna kíváncsi, hogy a magyar közoktatásból kikerülő diákok számára mennyire marad feldolgozatlan és mérgező anyag a különböző tarka szőttesből álló Kárpát-medencei történelem, és elsősorban ebből az utolsó 100 év, ami igazán izgalmas, és aminek a hatása az mindennapjainkat is mérgezi és érinti.
Hát a dolog ott kezdődik, hogy a környező országok történetéről alig tudunk valamit.
Alig tanítunk valamit.
Igen, köszönöm. Alig tanítunk, és pláne alig tudunk.
Így van. A hírekben nem szerepel, hogy mi történik a Romániában, meg történik Szlovákiában.
Nem. Románia mondjuk a romániai magyarok kapcsán szokott szerepelni inkább bizonyos hírekben. Ami persze helyes, csak talán másnak is kéne, hogy megjelenjen. Ott kezdődik, hogy erről a médiában alig esik szó, az iskolában alig esik szó, alig jut erre figyelem. Tehát mi nagyon be vagyunk borulva a saját bajainkba, be vagyunk zárkózva, és azért az elég problémás. Második ehhez kapcsolódó kérdés, hogy utaltam korábban a traumákra. Semmit nem beszéltünk meg, és nem is vagyunk hajlandók. És most sajnos nem is látom, hogy ebbe az irányba mennének a dolgok, hogy megbeszéljük, hanem a nagy nemzeti hibátlanság. Ugye mi, magyarok, ártatlanok vagyunk, és a gonosz szomszédaink és a még gonoszabb nagyhatalmak tehetnek mindenre.
Ha jól értem, akkor a történelemoktatás imén te a magyar közbeszéd általános állapotát mondod.
Is.
És ezt leképezi a történelemoktatás is.
Hát igen, és azért még egy dolog, hogy a történelem tanár egy faluban, egy városban él. Nagyon sokan azt gondolják, hogy hát beszélhetek erről? Hát mit fog szólni a szülő? Vagy a másik szülő? Vagy az igazgatóm? Vagy a szakfelügyelő? Vagy a polgármester? Vagy a tankerület igazgató? Isten ments! Inkább ne beszéljünk róla, holott kéne.
Az eddig elmondottak alapján akkor egy közös emlékezett politikának ma Magyarországon, legalábbis az oktatás jóvoltából semmi esélye nincs.
Nem abba az irányba mennek a dolgok, holott mindennél nagyobb szükség lenne erre. És azt gondolom, hogy meg is kell tenni mindent azért, hogy ez végre elkezdődjön.
miről beszéljünk még? Mert az, amitről eddig beszéltünk, az az én kínzó kérdéseimre, hogy a utánunk jövő fiatal generáció történelem szemlélete, a tárgyilagosságot, a humanizmust, a mások megértését, az empátiát figyelembe véve nem sok jóval kecsegtet, legalábbis az eddigi beszélgetésből én ezt szűrtem le.
Én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére, és nehézség lehet a tankönyv, hogy abból nem lehet jól tanulni netán, vagy tanítani, vagy a rendelet, hogy milyen sok ismeretet kéne tanítani, és az lehetetlen, vagy netán az adott iskolában más nehézségek, vagy hasonlók, vagy egy nehéz osztály, mert hogy ilyen is van. Igenis vannak jó tanárok, és igenis vannak érdeklődő diákok. Mi, akik naponta tanítunk, jól tudjuk, hogy néha az a gyerek, aki mondjuk 8. négy kézláb mászkált a pad alatt, és azt hittem, hogy sose figyel rám, és aztán visszajön végzés után 1,5 évvel, és azt mondja, hogy milyen jó voltam történelemből, és akkor tanácsot kér meg, elmondja a sikereit, akkor ez azt mutatja az embernek, hogy azért mindennek ellenére mégiscsak van a dolognak értelme. Tehát működik a dolog.
Miklósi László történelemtanárnak, a Magyar Történelem Tanárok Egyletének elnökének köszönöm a beszélgetést. Tükörcserepekből az egészet című társadalompolitikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden héten a szokásos időben kopogtat be a Civil Rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalmunk leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József. Hallgassák a Civil Rádiót, érdemes!